Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, a mai vasárnap igehirdetési alapigéjét. Megírva találjuk a Lukács írása szerinti evangélium 4. fejezetében, a 31. verstől a következőképpen. Jézus lement Kapernaumba, Galilea egyik városába, és tanította őket szombaton. Ők pedig álmélkodtak tanításán, mert szavának hatalma volt. A zsinagógában volt egy tisztátalan, ördögi lélektől megszállott ember, aki hangosan felkiáltott. Ah, mi közünk hozzád, názáreti Jézus! Azért jöttél, hogy elpusztíts minket? Tudom, ki vagy, az Isten szentje. Jézus azonban ráparancsolt, némulj el, és menj ki belőle. Erre az ördög odavetette őt közéjük, kiment belőle, de semmi kárt nem tett benne. Ekkor rémület fogta el mindnyájukat, és így szóltak egymáshoz. Milyen beszéd ez? Hatalommal és erővel parancsol a tisztátalan lelkeknek, és azok kimennek. És elterjedt a híre mindenütt a környéken. Amen. Kedves testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban bőjt első vasárnapja van, vagy úgy is mondhatjuk, hogy a bőjti időszaknak az első vasárnapja, mert hogy a bőjti időszak már megkezdődött, és ahogy a múlt héten is erről beszéltem, a vasárnapok kivételek a bőjtből. Vasárnapok nem bőjti napok, hiszen minden egyes vasárnap Jézus Krisztus feltámadását ünnepeljük. Bőjti időszak, és ahogy a múlt héten is erről beszéltem már, a bőjti időszak az nagyon fontos a keresztény ember életében. Azért hangsúlyozom ezt ennyire, és ilyen sokszor, és még fogom is valószínűleg az előttünk lévő néhány 40 napban, mert evangélikusként azt gondolom, hogy hajlamosak vagyunk sokszor megfeledkezni a bőjtről. Hajlamosak vagyunk egészen sajátosan a magunk igényei szerint magyarázni. Magyarázni azokat az egyházi szokásokat, amelyeknek pedig évszázados, évezredes, sőt, akár több évezredes hagyománya is van. Például itt van az istentiszteletre járás, ezzel kapcsolatban egészen meggyőző érv lehet az, vagy hát ellene, hogy nincs a Szentírásban arról szó, sehol nem mondja Jézus, hogy már pedig minden vasárnap istentiszteletre kell járni. Sőt, tehát a hitvallásainkat nézzük meg, amiből van jó néhány, mert evangélikusként 10 írott hitvallást ismerünk, de egyikben sincsen arról szó, hogy vasárnap istentiszteletre kell járni. Mit csinál a jó evangélikus? Nincsen szó a Bibliában, nincsen szó a hitvallásokban, akkor nem is kell, tehát jövök, amikor akarok. Amikor nekem jól esik. Amikor az igényem úgy kívánja. De vajon elgondolkoztunk-e azon, hogy miért nincsen szó a Bibliában arról, miért nem beszél Jézus arról, hogy istentiszteletre kell járni? Azért, mert teljesen természetes volt abban a korban, hogy mindenki ott volt az istentiszteleten, kivétel nélkül. Mindenki, minden egyes szombaton a zsinagógába ment, hogy ott együtt legyen többiekkel az Isten körül, az Isten közelébe. Ezért nem kellett arról beszélni, hogy istentiszteletre kell menni. Hitvallási irataink pedig valóban el is vetik a kötelező misét, de itt a kötelező szón van a hangsúly. Mert nem kötelező, hanem belső igény kellene, hogy legyen, hogy eljárok az Isten tiszteletre azért, hogy az Isten igéjét hallgassam. És ebben az igében, ebből az igéből kiindulva megváltozzon az én életem. Hogy a hitem erősödjön. Nem azért, hogy üdvösséget szerezzek, mert ettől nem lesz senki a mennyország tagja, hogy Isten tiszteletre jár, nem csak a Jézus Krisztusba vetett hittől, de ez a hit, ez itt az Isten tiszteleten erősödhet. Ugyanígy vagyunk a bőjtel is, a bőjti időszakkal is. Sokszor átesünk a ló túloldalára. Azt mondják sokan, hogy ez katolikus szokás, és az evangélikusok nem bőjtölnek, vagy másképp bőjtölnek, mert nem a testi bőjt a fontos, hanem a lelki. Nagyon jó gondolatok ezek, valóban fontos a lelki bőjt, csak az a baj, hogy távol állnak a valóságtól. A legfontosabb evangélikus hitvallásban, az ágostai hitvallásban ezt olvassuk a bőjttel kapcsolatban. Most egy hosszabb idézet következik. Minden kereszténynek azért kell gyakorolnia és féken tartania magát testi fegyelmezéssel, testi gyakorlással és fáradtságos munkával, hogy se jólét, se tétlenség ne ingerelje vétkezésre. Nem pedig azért, hogy az ilyen gyakorlat útján érdemeljük ki a bűnbocsánatot, és adjunk elégtételt a bűnökért. A testnek ezt a megfegyelmezését nem csak néhány arra kijelölt napon, hanem minden időben keményen folytatni kell, ahogyan Krisztus parancsolja, vigyázzatok magatokra, hogy valamikor meg ne nehezedjék a ti szívetek mámortól. Továbbá a gonosz lelkeknek ez a fajtája semmivel nem űzhető ki, csupán bőjtöléssel és könyörgéssel. És Pál ezt mondja, megsanyargatom testemet és szolgává teszem. Világosan rámutat, megsanyargatja testét, nem azért, hogy ezzel az önfegyelmezéssel kiérdemelje a bűnbocsánatot, hanem hogy teste a hatalmában legyen, alkalmassá váljék a lelki életre és hivatásbeli kötelességének betöltésére. Tehát nem a bőjtöt magát ítéljük el, hanem azokat a hagyományos szokásokat, amelyek bizonyos napokat és bizonyos ételeket a lelki ismeret veszedelmére oly módon követelnek meg, mintha az ilyesfajta cselekedetek szükséges vallásos szokások lennének. Idáig az idézet, és egy mondatra felhívnám a figyelmet. A testnek ezt a megfegyelmezését nem csak néhány arra kijelölt napon, hanem minden időben keményen folytatni kell. Evangélikus hitvallásaink szerint a bőjt az nem csak egy időszak kellene, hogy legyen a keresztény ember életében, hanem minden napos gyakorlat. Tehát nem feloldja a bőjtöt, hanem szigorítja. A Szentírás alapján, bibliai igékkel alátámasztva. És itt testi bőjtről van szó. Megsanyargatom a testem. A test megsanyargatása, a bőjt segít. Segít felvenni a küzdelmet a gonosszal. A Bibliában és az életben háromféle gonosszal, háromféle kísértéssel találkozunk. Ahogy Luther fogalmazza meg ezt egy mondatban, a testünk, a világ és az ördög csábítása. Testünk, a világ és az ördög. Manapság legtöbbet a testünk csábításával foglalkozunk, azt gondolom, azokkal a kísértésekkel, amelyek belülről fakadnak. Vágyaink, önös érdekeink, azok a dolgok, amelyekről tudjuk, hogy nem jók, mégis megkísértenek bennünket, és mégis sokszor beleesünk nem csak a kísértésbe, hanem a bűnbe is. Talán ennél kicsit kevéssé, de még mindig hangsúlyos a második is, a világ csábítása. amikor az a környezet, amelyben élünk, az kísért bennünket. Ennek egyszerű formáját azt gondolom mindenki felfedezheti saját életében, például abban a mondatban, amikor azt mondjuk, de hát mindenki ezt csinálja, ez nem lehet rossz. A legkevésbé viszont a harmadikkal törődünk, az ördög csábításával, és ez nem véletlen. Mert az ördögnek, a sátánnak, a diabólosznak, a kísértőnek éppen ez a szándéka. Bár sok néven ismerjük, de a lényeg, hogy elhitesse azt, hogy nincs is. Ne foglalkozzunk vele. Ne is emlegessük. Csupán egy mitológikus alak legyen. Vörös fejjel és szarvakkal. A kis ördög vasvillával. Az a kis ördög, akit leginkább cuki rajzokon, ábrázolásokon láthatunk. Még ha üzenetet írunk a telefonunkon, akkor is ott van a mosolygós arc mellett, lehet kis ördögöt is választani, elküldeni a másiknak. Aranyos. Pedig nagyon is valóságos, nagyon is kézzel fogható, és óriási hatalma van. Luther azt mondja az Erősvár, a Mi Istenünk című kezdetű énekünkben, hogy e világ ura. Sokkal nagyobb hatalma van, mint neked vagy nekem, vagy bármely embernek, legyen a leghívőbb is. Sokkal nagyobb hatalma van, mert adatott neki hatalom. Nem azért, mert Isten ennyire utál bennünket, hanem pontosan azért, mert szeret. És szeretne megmenteni bennünket. Saját magunktól szeretne megmenteni bennünket. A Szentírásban számos helyen találkozhatunk olyan leírásokkal, amelyekben ott van a sátán, ott van az ördög. Mai igényben is előjön, felfedi magát, és nem is akárhol, hanem ha figyeltünk az ige felolvasásakor, akkor egy zsinagógában, egy istentiszteleti alkalmon. Egy olyan istentiszteleten, mint ez itt. Jézus lement Kapernaumba, Galilea egyik városába, és tanította őket szombaton. Ők pedig álmélkodtak tanításán, mert szavának hatalma volt. Történet bevezetése ez a mondat, és arról olvasunk benne, hogy Jézus szavának hatalma van. Hatással van az emberekre. Nem csak akkor volt hatással, hanem ma is hatással van. Ha nem csak felszínesen olvassuk a Bibliát, és hallgatjuk az ige hirdetést, az ő szavát, a Szentírás üzenetét, hanem hajlandók vagyunk elgondolkozni, ha nyitott szívvel figyelünk rá, akkor hatással lehet, hatással van a mi életünkre is. Átformálja, átalakítja az embernek az egész életét. Egyszerűen, mintha egy sötét szobában felkapcsolták volna a villanyt, olyan erővel tud hatni az emberre. Hirtelen kitisztul, világossá válik, értelmet nyer minden. De persze, mint mindennek, ennek is van egy árny oldala, mert ebben a világosságban más is láthatóvá válik. Jézus fényében az ember szembesül önmagával, szembesül a környezetével, és szembesül azzal is, hogy ott áll mellette a kísértő. Felkapcsolódik a villany, és kiderül, hogy nem vagyunk egyedül. Mert vannak bűneink, vannak csábító kísértéseink, és bizony van sátán. A zsinagógában volt egy tisztátalan, ördögi lélektől megszállott ember, aki hangosan felkiáltott, a mi közünk hozzád, názáreti Jézus, azért jöttél, hogy elpusztíts minket? Tudom, ki vagy, az Isten szentje. Jézus közelében az ördögök nem bírnak némák maradni. Arról olvasunk, hogy Jézus ördögtől megszállott emberrel találkozik. Ez teljesen nyilvánvaló. Teljesen nyilvánvaló, hogy Jézus közelébe nem maradnak némák. Nem csak ez a történet van, hanem sok-sok történet a Bibliában, amikor Jézus előtt megáll egy ember, és nem ő, nem az ember, hanem a sátán szólal meg belőle. És elmondja Jézusról, hogy kicsoda. Mert tudja. És féli. Nem Jézus hívja fel a figyelmet arra sem, ebben a történetben sem, hogy nicsak ott van egy ember, akiben ott a sátán, ott az ördög, hanem pont fordítva, felfedi magát, mert kénytelen felfedni. Bizonyságot tesz Jézusról. Nagyon érdekes ez. Azt mondja, tudom, ki vagy, az Isten szentje. Emberek ezt nem mondták ki Jézus idejében. Még amikor Péter kimondja, hogy te vagy a Krisztus, az élő Isten fia, akkor is azt mondja Jézus, hogy nem magadtól mondott, hanem a lélek mondatja ezt veled. De egyébként csak a sátán, az ördög, a megszállott emberek mondják ki Jézus közelében ezt. Jézus azonban ráparancsolt, némulj el, és menj ki belőle. Jézus ráparancsol, igen, mert Jézusnak van hatalma felette. Jézus szavának nem csak hatása van az emberre, hanem hatása van, hatalma van a sátán felett is. Azt gondolom, hogy két nagyon fontos tanúsága van ennek a történetnek. Az egyik az az, hogy érdemes nagyon komolyan vennünk a sátán hatalmát. Bármennyire is nem szeretünk róla beszélni, és nem szeretünk róla hallani. Tudni és tudatosítani kell, hogy van. Van és hatással van a mi életünkre. Van hatalma, csak rejtőzködik. Úgy rejtőzködik, mint ebben a történetben is. Ott van a zsinagógában. Ott van az Isten tiszteleten. Tehát nem kórházak zárt osztályán kell keresni, nem is a filmekben látott barlangok mélyén, nem kábítószeres bódulat vagy részegségtől fetrengő emberek körében, nem ott, ahol nyilvánvaló a bűn, hanem ott, ahol senki sem várná. Mert ahol nyilvánvaló, ott nyilvánvalóan ott van. De ott van akkor is, amikor senki nem látja. Ha a zsinagógában, akkor ott Kapernaumban látták volna azon az emberen, hogy ez egy ördögtől megszállott ember, akkor nem engedték volna be. Mert tisztátalanok, bűnösök nem mehettek be az Isten tisztelet közösségébe. De ott volt, bent volt, bement, mert elrejtőzött. Részt vett az Isten tiszteleten. Nem csak azon, valószínűleg minden egyes Isten tiszteleten, rendszeresen, minden szombaton, ott ült a zsinagógában. Hallgatta az Isten igéjét. Miért? Azért, mert tudta, hogy ott lehet hatással az emberekre. Ott mondhatja el, csak fülbe súgva, vagy akár egy-egy megjegyzéssel, hogy miért ne az Isten kövessék. Várta az alkalmat a csábításra. Talán még maga az az ember, aki megszállott, ő sem volt tisztába azzal, hogy mi is van benne. És hogy rajta keresztül fertőz, árt, megoszt és bűnre csábít. De Jézus jelenléte előhívja. És ez a másik, amit megtanulhatunk a történetből, hogy Jézus jelenlétében soha nem marad rejtve a sátán. Csak ott, ahol nem beszélnek Jézusról. Mert sok helyen nem beszélnek Jézusról. Beszélünk Istenről. Igen, Isten van. Tudjuk, hogy létezik Isten. De ez a Jézus dolog, ez olyan bizonytalan. Ahol Jézus Krisztusról beszélnek, ott megmutatkozik a sátán. Ráadásul nem csak meg kell mutatnia magát, hanem Jézus szavára engedelmeskedni is kell. Hiszen bár a sátának van hatalma, sokkal nagyobb, mint bármelyikünknek, de Jézus hatalma még az ő hatalmánál is sokkal-sokkal nagyobb. Tudja ezt a zsinagógai ördög is, hiszen ezt kérdezi, azért jöttél, hogy elpusztíts minket? Kiderül, nem is egyedül van. Azért jöttél, hogy elpusztíts minket? Igen, tudja, hogy Jézusnak van hatalma arra, hogy elpusztítsa. Nem csak arra, hogy kiűzze, hogy elküldje abból az emberből, hanem hogy elpusztítsa. Teljesen és végérvényesen. De érdemes megfigyelnünk azt, hogy ezt Jézus nem teszi. Nem pusztítja el. Csupán kiűzi. Hallgass el, némulj meg. És kijön abból az emberből az ördög, nem esik baja annak az embernek, semmi bántódása nem esik, de nem esik bántódása az ördögnek sem. Jézus hagyja, hogy helyet keressen magának máshol. Miért? Hát megtehetné. Megtehetné, hogy teljesen kiírtja a sátánt ebből a világból. Mégsem teszi, mert akkor csak egy kísértővel lenne kevesebb. De ott maradna az a másik kettő, és még veszélyesebbé válna, mert arra sem figyelnénk a testünk csábítása és a világ kísértése. Igen, ezek azok, amik a vesztünkbe vezetnek. De ha ott van a sátán, akkor legalább szembesülnünk kell. Szembesülnünk kell azzal, hogy van egy fölöttünk álló hatalom, amelynek a markában vagyunk, hogyha nem az Isten tenyerén élünk. Mert vagy egyik, vagy másik. Senki sem szolgálhat két úrnak, mondja Jézus. Visszatérve a bőjthöz, a bőjt segít. Segít meglátni testi gyengeségünket, azt, hogy milyen kiszolgáltatottak is vagyunk. Segít meglátni azt, hogy mennyire nem tudjuk uralni a testünket sem. Hát hogy lennénk képesek uralni, aminek sokkal nagyobb hatalma van. De megláttatja azt is, hogy ki az, akinek hatalma van a gonosz felett. Ki az, akinek át kellene adnunk az irányítást, az életünk irányítását. Mert ő már legyőzte, porba taszította, kiűzte. Azért jelent meg az Isten fia, hogy az ördög munkáit lerombolja, írja János apostol, aki mindezt közvetlen közelről látta, élte és tapasztalta, hiszen ott volt a kapernaumi zsinagógában, ott volt a kereszt tövében is. Látta Jézus győzelmét a sátán munkája felett. Jézus diadalmaskodott, és az az örömhír, hogy vele mi is győzhetünk, te is és én is. Igen, ott lesz a kísértés, és ott lesz a kísértő. De nem kell félnünk tőle. Akkor, hogyha Jézus Krisztusba vetett hittel nézünk szembe vele. Mert nekünk erősebb Urunk van. Csupán el kell engednünk az irányítást, és átadni neki. Sokszor nem is látjuk, hogy mennyi minden van, amit akár jónak gondolunk, és mégis a sátán munkája. Szerdán volt egy igehirdetési előkészítő alkalmunk lelkészi körben, és az egyik kolléganőm összegyűjtött néhány nyilvánvaló dolgot, és felsorolta azokat, hogy mi minden lehet ma az ember életében a sátán munkája. 10 percen keresztül sorolta. És nem a teljesség volt. Most én bele sem kezdek. Inkább azt tanácsolom, hogy böjtöljünk. Böjtölj te is, testvérem. Hogyan? Ahogyan hitvallásunk fogalmaz. Megsanyargatja testét, nem azért, hogy ezzel az önfegyelmezéssel kiérdemelje a bűnbocsánatot, hanem hogy teste a hatalmában legyen, alkalmassá váljék a lelki életre. Megsanyargatom a testem, rájövök arra, hogy én egyedül, önmagamtól semmire nem vagyok képes, gyenge vagyok. Így alkalmassá válok a lelki életre, hiszen átadom az irányítást Jézus Krisztusnak. A test megsanyargatása pedig együtt kell, hogy járjon az igére figyeléssel. Hallgassuk Jézus szavát. És ha érezzük, hogy erőt vesznek rajtunk a kísértések, akkor hallgassuk még többet Jézus szavát. Figyeljük Jézust. Töltsünk minél több időt Istennel, mert csak nála, csak az ő közelében vagyunk biztonságban. Péter apostol, aki szintén ott volt, ezt írja, legyetek józanok, vigyázzatok, mert ellenségetek az ördög, mint ordító oroszlán jár szerte, keresve, hogy kit nyeljen el. Álljatok neki ellen a hitben szilárdan. Csak a hitben lehet ellenállni. A Jézus Krisztusba vetett hitben lehet ellenállni. Ez a böjt, hogy szilárdan és határozottan ellene állunk. Ellenállásunknak pedig egyetlen fegyvere az értünk életét adó Jézus Krisztus, az ő szava, igéje, amelynek felettünk is, és az ördög felett is hatalma van. Amen. Imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, köszönjük neked, te elküldted egyszülött fiadat, Jézus Krisztust, a mi megváltásunkra. Azért, hogy kiments bennünket saját önös önző, a saját érdekeinkért harcoló világunkból. Hogy kiments bennünket abból a környezetből, amely el akar választani te tőled. Hogy kiments bennünket a sátán hatalmából, akinek te engeded, hogy e világúra legyen. De köszönjük, Urunk, hogy a mi életünkben nem ő az Úr. Köszönjük, hogy Jézus Krisztusban olyan megváltót küldtél, aki a testvérünk lehet, aki odaáll mellénk, aki segít bennünket, akinek nevére minden tér meghajol, mennyieké, földieké és föld alattiaké. Add, Uram, hogy mindnyájan együtt tudjuk vallani, hogy Jézus Krisztus Úr az Atyaisten dicsőségére. Így legyen. Amen.